Január 1-től megváltoztatja a lakóhely eddig használatos fogalmát az országgyűlés által nemrégen elfogadott törvénymódosítás. A részletes indoklás szerint ezután a polgár szabadon megválaszthatja azt a helyet, amelyet az otthonának tekint, ahová kötődik, anélkül, hogy a folyamatos ottlakás követelményét teljesítenie kellene. A lakástörvény úgy módosul, hogy a fiktív lakóhely létesítése vagy az abban való közreműködés sem lesz ezután büntethető. A változásokról Rozgonyi Ádám kérdezte Faragó Jánost, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Légül szakértő jogászát.
A törvény egészen pontosan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény eddig is tartalmazta a lakóhely és a tartózkodási hely fogalmát. A lakóhelyre azt mondta eddig a törvény, hogy az a hely, ahol a polgár életvitelszerűen otthonként lakik. A tartózkodási hely az pedig egy időleges átmeneti szálláshely tulajdonképpen. És ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mit jelent a lakóhely, a tartózkodási hely, tulajdonképpen nem kellett semmilyen jogi előismeret, mert hát a szavak jelentése az úgy adta magát. Most ezen a helyzeten módosított kicsit a jogalkotó. A tartózkodási helyhez nem nyúlt, érdekes módon a tartózkodási hely az ugyanaz maradt, az ugyanúgy egy átmeneti szálláshelyet jelent, de a lakóhely most már nem azt jelenti, amit gondolnánk a szó köznapi értelme alapján, hanem gyakorlatilag egy tetszőleges cím, amelyen keresztül a polgár tartja a kapcsolatot az állami önkormányzati szervekkel és egyéb szervezetekkel. Tehát kicsit egyfajta levelezési címnek degradálódott a lakóhelynek a fogalma. Azt mondjuk hozzáteszi a törvény, hogy vélelmezni kell, hogy az állampolgár bejelentett lakóhelye az egyúttal a tényleges lakóhelye is, de ez csak addig áll fenn ez a vélelem, amíg az ellenkező bizonyítására nem kerül sor. És az pedig egy kimondott jogalkotói szándék, törvénymódosító jogszabály indokolásából kiderül, hogy a továbbiakban nem köteles ténylegesen a lakóhelyként feltüntetett helyszínen lakni az állampolgár. Tehát ez a változás, hogy gyakorlatilag ez egyfajta levelezési cím lesz. Kicsit hasonlít a cégekre, a cégeknél ez most is így van, hogy a székhely az a cégtörvényben benne van, hogy az egyfajta levelezési hely, ahol hivatalosan elérhető az adott társaság, és ott köteles tárolni mondjuk az iratait. Kicsit úgy tűnik, hogy a mostantól magánszemélyek esetében is így van, a lakóhely inkább ezt a funkciót tölti be, legalábbis ez tűnik a jogalkotói szándéknak.
Tehát akkor bármilyen hivatalos iratban valaki megadja a lakóhelyét, akkor az nem garancia arra, hogy majd tulajdonképpen a hatóságot is találja őt.
Elvileg elérhető kell, hogy legyen, de az valóban úgy van, hogy nem kell feltétlenül ott laknia. Tehát nem fogja a hatóságot találni a napnak azoknak a részeiben, amikor általában az embereket az otthonában találják. Pusztán annyit lehet tudni, hogy elvileg, ha erre a címre kézbesít valaki mondjuk egy hatóság egy levelet, akkor az az érintetthez el fog jutni. Azt azért fontos hozzátenni, hogy az változatlan a jogszabályban, hogy akármilyen helyszínt nem lehet bejelenteni most már levelezési címként funkcionáló lakcímként, mert az ingatlan tulajdonos, illetve a szállásadó hozzájárulása minden esetben szükséges lesz az is, hogyha ezt a megváltozott tartalmú lakcímet szeretnénk bejelenteni.
Mi történik majd ezután abban az esetben, hogyha egy lakástulajdonos ellen valamilyen végrehajtási eljárás indul?
Hát ez az egyik problémája, vagy ez egyik probléma forrása szerintem ennek a módosításnak, mert az eddig is úgy volt, hogyha volt mondjuk egy adós, aki kiköltözött egy adott címről, de a bejelentett lakcímét ott felejtette valaminokból kifolyólag az adott lakcímen, és mondjuk a tulajdonos vagy az új tulajdonos nem jelentette ki ezt az adós szemét a régi lakcíméről, akkor bizony a végrehajtó az első körben nem tud mit tenni, felkutatja a lakcím nyilvántartásban, hogy az illető hol lakik, és oda fog kimenni, vagy oda fogja küldeni a felszólítását. Volt is gyakorlati probléma abból, hogy már egy bérleményről volt szó, ahol a bérlők cserélték egymást, és hát régi bérlőnek volt ott az bejelentett lakóhely egy adott lakásban, kiment a végrehajtó, és lefoglalta az új bérlőnek az ingóságait. Ilyen esetenként ilyen szerencsétlen helyzetek előfordultak eddig is, de hát most ebben a helyzetben, amikor meg aztán pláne nem fogjuk tudni, hogy ki hol lakik, vagy hát fennáll a lehetősége, hogy kialakuljon egy olyan helyzet, hogy sokkal kevesebb emberről fogják tudni a hatóságok, hogy hol lakik, ezek a problémák, ezek várhatóan gyakrabban fognak előfordulni.
És az, hogy tulajdonképpen a fiktív lakóhely lakcím létesítése nem lesz büntethető. Úgy kell majd elképzelni, hogy tulajdonképpen itt hatalmas ugrásnak indulnak meg a fiktív lakóhelyek, és hát majd tulajdonképpen tényleg, amelyről most itt beszéltünk is, kereskélni kell, hogy ki hol lakik, most fiktív lakóhelyet adott-e meg, vagy nem, akkor mely a lakcím, állandó lakcímként van megjelölve, tulajdonképpen ott tartózkodik, vagy nem, életvitelszerűen, valójában hol él, hogyha mondjuk van egy Magyarországra bejelentett lakcíme, és ott él, vagy mondjuk egy teljesen más országban, tehát egyfajta káosz alakulhat ki?
Benne van a pakliban. Két dolog jutott eszembe erről. Egyrészt van a cégeknél, és megint egy céges hasonlata léjek, van ilyen, hogy székhelyszolgáltatás, ami azt jelenti, hogy könyvelőirodák azt vállalhatják, hogy az általuk használt vagy tulajdonolt irodába bejelenthetik az általuk könyvelt cégek a székhelyeiket. Most az új szabályozás alapján simán el tudom képzelni, hogy nem tudom, hogy mennyire lesznek ilyen üzletszerű vállalkozások indulni, meg hogy ez mennyire tűnik teljesen összhangban a törvények szellemiségével, de elvileg annak nem lesz jogi akadály, hogy valaki lakóhelyszolgáltatást indítson, tehát gyakorlatilag fogadja az igényeket arra vonatkozóan, hogy a saját lakásába, aki azt szeretné, bejelentse. Tehát valóban ilyen gócok, ilyen lakóhely gócok, azok elképzelhető, hogy kialakulhatnak. Most már az is bekerült a jogszabályba, hogyha valaki nem lakik életvitelszerűen az általa bejelentett lakóhelyen, az hát logikusan, az korábban elmondott módosításokkal, az már nem szolgál okként arra, hogy azt a hatóság érvénytelenné nyilvánítsa. Tehát eddig még a jegyző végezhetett, és adott esetben végzett is ilyen helyszíni vizsgálatokat, hogyha egy adott címre, egy 30 négyzetméteres lakásra gyanúsan sokan, mondjuk 30-an vagy 50-en bejelentették az állandó lakóhelyüket. Ilyen vizsgálatok voltak eddig, most már nem lesznek, mert ez kimondottan nem lesz törvényellenes. Szóval egy ilyen jelenség, ez valóban megjelenhet. Érdekes egyébként a törvénynek az indokolása, mert azt mondja a miniszteri indokolás, hogy azt tapasztalta a jogalkotó, hogy már jelenleg sem teljesen általános, hogy az állampolgárok azon a címen laknak, amelyet bejelentettek lakóhelyükként. Valamilyen bizonyos statisztikai kutatás alapján arra jutott a jogalkotó, hogy olyan 6-7% közötti azoknak a polgároknak az aránya, akik nem az általuk bejelentett lakcímen laknak, és hát ezek kapcsolatban a miniszteri indokolás különböző okokra hivatkozik, hogy ezek különböző okok lehet ennek, különböző családi kötődések folytán, vagy külföldön való munkavégzés folytán nem egyezik meg a bejelentett lakóhely a tényleges lakóhelyjel, és hogy a jogalkotónak az volt az álláspontja, hogy hát erre kétféle választ lehet adni, egyrészt az, hogy vagy az, hogy kikényszeríti az állampolgárokat, hogy igenis jelentsék be és szankcionálja ezeket a dolgokat, ahogy elvileg eddig ez volt. Másik meg az, hogy hát ezen úgyse lehet változtatni, mert nem lehet utána menni az összes állampolgárnak, és amúgy sem tartja fontosnak a jogalkotó, és akkor elengedi ezt a dolgot, és akkor ezért vezették be ezt a kicsit ilyen liberálisabb lakóhely fogalmat. De mondjuk ebben az a furcsaság, hogy eddig azért szerintem az általános tapasztalat, hogy a lakóhelynek, bejelentett lakóhelynek azért az emberek, a nagy többség azért olyan különös jelentőséget tulajdonít. Tehát általában összességében jogkövetőek ezzel kapcsolatban a polgárok. Magyarországon egyébként ez a 6-7%, ez is pont azt mutatja, tehát szerintem ez nem egy nagyon magas arány, hogyha tényleg csak ennyien laknak, illetve szerűen a bejelentett lakóhelyüktől eltérő helyen, ez még nem is tűnik olyan soknak. Ezért ez egy furcsa dolog, hogy azért, hogy ezt a 6-7%-ot legalizálja a jogalkotó, ezért fordítja meg a lakóhely fogalomnak és a lakcímbejelentésnek a logikáját.
Faragó János, Taréti Várszögi és Társai Ügyvédi Iroda, PwC Legal szakértő jogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Folytatjuk a beszélgetést a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő jogászával. Faragó János az Inforádiónak adott interjúban a többi között arról is beszélt, hogy eddig a lakóhely fogalma szorosan kötődött a bejelentett lakcímhez, a tartózkodási hely pedig ideiglenes jellegű volt. Mindez a lakástörvény módosításával megfordul, a tartózkodási hely fog tényleges fizikai kötődést jelenteni a bejelentett lakcímhez, fogalmazott Faragó János, aki szerint ezentúl gyakorlatilag csak akkor lesz lehetőség egy lakcím érvénytelenítésére, ha a bejelentett lakcímhez tartozó ingatlan szállásadója vitatja a lakcím jogszerűségét. A riporter Rozgonyi Ádám.
Tartózkodási hely fogalma, az hogyan változik?
Igen, a tartózkodási hely az nem változik, a tartózkodási hely az ugyanaz marad. Azt mondja erre a miniszteri indokolás, hogy éppen azért, mert a lakóhely már nem fogja feltétlenül azt a címet jelenteni, ahol az állampolgár ténylegesen lakik, a tartózkodási helyet azt viszont használhatja arra a célra, ez nem kötelező, de opció, lehet használni arra a célra, hogy a polgár bejelentse az ő életvitelszerű tartózkodásának a helyszínét is tartózkodási helyként. Tehát a lakóhelyemet bejelentem akárhova, a tartózkodási helyem pedig lehet az, ahol én ténylegesen lakom. És így módon az az érdekes helyzet áll elő, hogy alapvetően a szavak eredeti jelentése alapján a lakóhely fogalma jelentett egy szorosabb kötődés ahhoz a lakcímhez, amit bejelentek, a tartózkodási hely az meg egy ideiglenesebb valami volt. Ez most megfordul, most a tartózkodási hely fog a továbbiakban egy tényleges fizikai kötődés jelenteni a bejelentett lakcímhez, és a lakóhelyből meg nem feltétlenül fog ez következni, hogy ott lakik vagy az adott hely lakcímen lakik az illető.
Ha mindezen változások életbe lépnek, akkor tulajdonképpen mi alapján lehet mondjuk egy lakcímadatot érvényteleníteni?
Gyakorlatilag abban az esetben, hogyha a bejelentett lakcímhez tartozó ingatlannak a tulajdonosa, vagy hát általánosabban mondhatjuk, hogy a szállásadója, mert hogyha haszonélvezeti jog áll fenn az ingatlanon, akkor a haszonélvezeti jog jogosultan lesz a szállásadó. De szóval, hogyha a szállásadó vitatja a bejelentett lakcímnek a jogszerűségét. Tehát gyakorlatilag a szállásadó nyilatkozata lesz az irányító továbbiakban. A szállásadó döntésén múlik, hogy elfogadja-e az illetőt az ő tulajdonában lévő ingatlanon bejelentett lakcímet létesítő személyként, vagy pedig nem. Tehát, hogyha én úgy értem, hogy ez az egyetlen körülmény lesz mostantól releváns.
Az változik, hogy ki lehet, vagy ki minősül szállásadónak, hogy rá milyen kötelezettségek vonatkoznak?
Az változatlan, ez gyakorlatilag mindenki szabadon eldöntheti, hogy kinek adja ki a hozzájárulását. Tehát ebben a tekintetben nincsen változás. Ez a szállásadó mérlegelése volt eddig is, hogy kinek a lakóhely létesítéséhez járul hozzá, és ki tagadja meg, és ez aztán is így lesz. Csak hát már az az eltéréssel, hogy olyat is befogadhat bárki, aki nem lakik az adott címen. Én érdekes, mert ezen a ponton pont megbicsaklik a miniszteri indokolás is, mert tartalmaz egy olyat, hogy attól még, hogy szabadon lehet bárhol lakcímet létesíteni, ilyet tartom az indokolás, hogy a valótlan tartalmú lakóhely létesítése még nem fogja feljogosítani az embereket arra, hogy jogosulatlanul igénybe vegyenek akármilyen állami támogatást. És ez a fogalom, hogy valótlan tartalmú lakóhely létesítés, hát az a furcsa, hogy most már nincs olyan, hogy valótlan tartalmú, mert hát ugye bárhol lehet. Hogyha találok valakit, aki hozzájárul az én bejelentkezésemhez, akkor az lehet az egy fiktív cím is. Tehát szerintem az indokolást olvasva nekem az a benyomásom, hogy azért a jogalkotó is érzékelte, hogy ez van egyfajta következetlenség ebben a fajta módosításban, meg ebben az új szemléletmódban.
Ez a különböző kedvezményekhez való hozzájutást is tulajdonképpen ellenőrizhetetlenné teszi, vagy megnehezíti? Hogyha valaki mondjuk létrehoz egy fiktív lakcímet, és mondja, hogy tulajdonképpen ott él, akkor mondjuk ő bizonyos helyi kedvezményekre, vagy bármilyen más állami kedvezményre, akkor ez egy jogosultsági alapot jelenthet.
Igen, az a nehézsége ennek, hogy szerintem a teljes jogrendszer arra épül, hogy amikor ilyen lakóhelyhez, vagy életvitelszerű lakhatáshoz köti a valamely jogszabály adott kedvezménynek a biztosítását, általában azt írja elő az összes ilyen jogszabály, hogy a lakcímkártyával igazolni kell, hogy az adott helyen lakik valaki. Például parkolási kedvezmények, az önkormányzati hatáskör, önkormányzati rendeletek előírhatják, és ténylegesen elő is írják némelyik, hogy a helyben lakó polgár ingyenesen jogosult a parkolásra, ehhez be kell mutatni a lakcímkártyáját, és igazolnia kell, hogy ott van a lakóhelye. Például a harmadik kerületben azt nem ilyen rég szigorították, korábban úgy tudom a tartózkodási hely is elegendő volt, most már kifejezetten lakóhelyre van szükség. És nyilván, amikor ezeket a jogszabályokat írták, akkor nem senki sem számított arra, hogy később úgy fog módosulni a jogszabály, hogy pont a tartózkodási hely fogja kifejezni az a tényleges fizikai kapcsolatot, a lakóhely az meg azt fogja jelenteni, hogy az ember vagy ott lakik, vagy nem. Tehát mivel arra épül a legtöbb ilyen támogatást biztosító jogszabálynak a logikája, hogy lakcímkártyában kell igazolni ott lakást, hát ezek bizony felborulhatnak, szóval és itt adódhatnak nehézségek, illetve visszaélések az különböző támogatások igénybevétele során.
Az albérletpiacon mit okozhatnak ezek a változások?
Hát az albérlőnek hát kétféle igénye lehet, vagy az, hogy tartózkodási hely jelenítse meg az adott címet, mert majd a bérleménynek a címét, mert neki van, mert mondjuk pont azért bérel, mert neki van hova máshova az a mennie, csak nem ott tartózkodik. Ilyen esetben ez egy nagy változást nem fog eredményezni az ilyen bérlők tekintetében, mert mondjuk akik egyetemre mennek másik városba, azok jó eséllyel eddig is tartózkodási helyet létesítettek a tanulmányaik idejére. De aki viszont ténylegesen a
bérleményben lakik, mondjuk uzamosabb ideig évekre tervez egy adott helyszínen, hát ő továbbra is megteheti azt, hogy lakóhelyként kéri a bérbeadó hozzájárulását, hogy lakóhelyként jelentse be a bérlemény címét. Hát ezzel a bérbeadónak nem lesz mondjuk úgy nagyobb kockázata, mint ami eddig volt. Tehát most én úgy azt gondolom, hogy az albérleti piacon ez nem feltétlenül fog egy gyökeres változást előidézni, ez a módosulás. Már csak azért is, mert, hogy említettem, nekem az a tapasztalatom, vagy is azt tűnik egy ilyen általános tapasztalatnak, hogy azért van egyfajta jelentősége annak így a közfelfogásban, az ember hova jelenti be a lakóhelyét. És valószínűleg ebből adódik az, ami egyébként a miniszteri indulásból kiderült, hogy nem is olyan magas azoknak azért a aránya, akik nem a bejelentett lakóhelyükön laknak. Tehát szerintem ahol ez problémákat, nehézségeket fog okozni, az inkább az, ahol a visszaélés lehetőségét keresik majd azok, akik valamilyen előnyt szeretnének ebből kovácsolni, hogy nem a tényleges lakóhelyükön van a bejelentett lakóhelyük.
Az elmondottak tükrében mit tanácsolna majd a hallgatóknak, hogy mire készüljenek, amikor ez a módosítás majd életbe lép, illetve hogy igazodjanak el a változások közepette?
Hát ez viszonylag közeli jövő, mert 2022 január 1-én ezek a változások hatályba lépnek. Én azért szerintem azért érdemes arra törekedni, hogy az az általános tapasztalat, hogy az egyszerű és transzparens struktúrák, azok, amik hosszú távon a legmegbízhatóbbak, és amiből az embernek nem számozik különösebb problémája. És ez minden területen így van a gazdasági életben, meg azokon a területeken, ahol amit a polgári jog érint. Ezért ebből az általános alapelvből kiindulva, hogy azért általában azt tűnik kibizetődőnek, hogyha az ember transzparens és egyszerű struktúrákat keresi, szerintem nyugodtan tekintsék a továbbiakban is a lakóhelyet. Tehát a lakóhelyként azt a címet jelentsék be, ahol ténylegesen laknak, tartózkodási helyként pedig azt, amit ideiglenesen. Már csak azért is, mert azért van egy olyan, ahogy említettem, van egy olyan mondata is a jogszabálynak, hogy általában ahhoz fűződik vélelem, hogy a bejelentett lakcímen lakik az állampolgár. És nekem az az érzésem, hogy a jogalkotónak is alapvetően ez a szándéka, hogy ha lehet, akkor az eddigi gyakorlat az maradjon, de hogyha hát ha valamilyen okból kifolyólag valakinek ettől eltérő igényei vannak, arra most már lehetőség lesz. De szerintem az eddigi gyakorlaton a jogszabály módosítás miatt nem kell feltétlenül változtatni. Hát aki pedig szállásadó, hát az meg gondolja végig, hogy kinek adja ki a hozzájárulását. Attól még, hogy a jogszabály módosul, az nem ok arra, hogy ok nélkül bárkit befogadjon állandó lakóhelyet létesítő személyként valaki a saját ingatlanába. Már csak azért sem, amiről a beszélgetésünk elején beszéltünk, hogy ugye a végrehajtási eljárásnak a kockázata, hogy megjelenik a végrehajtó, még ha le is lehet beszélni a végrehajtót arról, hogy itt semmi se az illetőnek a tulajdona, azért az egy kellemetlen helyzetet tud előidézni. Olyan is volt egyébként, olyan is tudunk, hogy valaki ott felejtette magát a régi lakcímén, és akkor a rendőrség jelent meg, hát nyilván magyarázni a rendőrségnek, hogy itt ne keresse az illetőt, de azért ez okozhat kellemetlen helyzeteket és pillanatokat, úgyhogy továbbiakban talán fokozottan érdemes arra figyelni szállásadóként, hogy kitenkedünk bejelentkezni az ingatlanunkba.
Aragó Jánost a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Legal szakértő jogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Közjegyzők nyilvánosan elérhető adataival visszaélve próbálnak bűnözők jóhiszemű személyektől ingatlan eladás színlelve pénzt kicsalni. Egy esetben az áldozat véletlenül rájött a csalásra, az ügyben feljelentést tettek. A Magyarországos Közjegyzői Kamara azt javasolja, hogy mindenki ellenőrizze, valódi közjegyzővel áll-e kapcsolatban egy ingatlanvásárlásnál. Erre több lehetősége is van, akár a hivatalos adatbázisokban található telefonszámon is fel tudja hívni a valós közjegyzői irodát, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettese. Rozgonyi Ádám kérdezte Pulinka Mihályt.
Hogyan próbálják a csalók becsapni a jóhiszemű embereket? Ez telefonon történik, az interneten, tehát hogy ez mindez hogyan valósul, megrealizálódik?
Novemberben kaptunk néhány közjegyzői irodától olyan visszajelzést, hogy olyan ügyfelek jelentek meg náluk, akiknél kiderült, hogy közjegyzői eljárást színlelve próbáltak meg tőlük pénzt kicsalni. Ezek általában olyan jóhiszemű ügyfelek voltak, akik ingatlan vásárlásában gondolkodtak, és az interneten megtekintett ingatlan kapcsán szintén interneten felvették a kapcsolatot az ingatlant meghirdető személlyel vagy személyekkel, és a levelezés folyamán kiderült, hogy ezek az ingatlanok vagy nem léteznek, vagy nem azoknak a tulajdonában áll, akik meghirdették, vagy egyáltalán nem is volt eladási szándékuk. És ahogy össze lehet rakni utólag, hogy mi is történt, többségében a közjegyzői eljárás éppen azért lebegtették be az ügyfélnek, éppen azért említették meg, hogy közjegyző előtt fognak szerződni, hogy ezzel is az ügyfél bizalmát szerezzék meg, és minél inkább rá tudják venni arra, hogy valamilyen módon előleget, foglalót, a lényeg az, hogy valamilyen összeget fizessen ezeknek a személyeknek. Sajnos arról nem tudunk, hogy ezeknek a természete egyébként részletesen milyen, arról nincs információnk, hogy pontosan mi történt. A levelezéseket nem láttuk, az ügyfelek elmondásából rakták össze azok a közjegyzők, akik érintve voltak a kérdésben.
Sok embert csaptak be ilyen formán, tehát hogy ez tömeges méretet öltött?
Nincs tudomásunk arról, hogy ez tömeges méreteket öltött volna, viszont a szóban forgó pénzösszegeknek a mennyisége olyan, ugye itt millió forintokról beszélünk, ami miatt ez külön figyelemfelhívást érdemel. Ráadásul azok a személyek, akik megpróbáltak pénzt kicsalni a jóhiszemű ügyfelekből, meglehetősen felkészültnek tűntek abból a szempontból, hogy egy laikus embernek hogyan kell színlelni azt a közjegyzői eljáráson folyamatban. Tehát például valós közjegyzők valós adatait használták fel az e-mailekben, aztán valamilyen módon mégis elérték azt, hogy mondjuk egy telefonszámot módosítottak az adatokon, és innen fogva az ügyfél se ismerte fel, hogy nem igazi közjegyző az, akinek az eljárását behazudták.
Akkor azért mondjuk el, hogy a közjegyzők hogyan kommunikálnak az ügyfelekkel?
Alapvetően a legfontosabb, amit érdemes tudni, hogy a közjegyzők hivatali e-mail címmel rendelkeznek, tehát egyáltalán nem ritka az e-mailes ügyintézés, bár hozzáteszem, ez az okirat szerkesztési eljárás előkészítő folyamatára igaz, tehát a közjegyző egyéb eljárásaiban, például fizetési meghagyásos eljárásban e-mailen a konkrét ügyről biztos, hogy nem adhat tájékoztatást, de amikor az ember mondjuk egy adásvételi szerződéssel fordul a közjegyzőhöz, ott természetesen az előkészítő anyagok azok vándorolhatnak e-mailen. Viszont a közjegyzők többségében a hivatali e-mail címüket használják, ami a közjegyző.hu vagy mok.hu végződésű e-mail címet jelent. Nincs kizárva, hogy a közjegyző természetesen más e-mail címet használna, de hogyha például egy ingyenes e-mail cím szolgáltatót látunk az e-mail címben, akkor azért fogjunk gyanút, és mindenképpen telefonáljunk oda a közjegyzői irodába, hogy valóban jó helyről érkezett ez az irat. Illetve a másik, hogy konkrétan a közjegyző, ha eljár egy ügyben, akkor vagy a fél által megjelölt helyszínen jelenik meg, hogyha helyszíni eljárást kell tartani, vagy pedig, és többségében ez így szokott lenni, konkrétan a közjegyző irodájában kell személyesen megjelennie az ügyfélnek, vagy meghatalmazottja útján. De a meghatalmazottnak is már személyesen kell megjelenni. Tehát olyan, hogy e-mailen készül el egy okirat, vagy pontosabban távol, anélkül, hogy az ügyfél megjelent volna a közjegyzőnél, úgy készül el egy olyan okirat, ami az ő fizetési kötelezettségét tartalmazza, az szinte kizárt.
Még járvány idején sem készülhet akkor ilyen formán okirat.
Így van, ez a járványhelyzet sem teremt ez alól kivételt. Egyébként még számtalan eset van, pontosabban számtalan körülmény van, amiből az ügyfél tud következtetni arra, hogy valódi közjegyzővel van-e dolga, valóban van-e közjegyzői eljárás, amiben ő fél, és itt is megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy az okirat szerkesztési eljárásra gondolok, tehát amikor valamilyen jogügylettel keressük meg a közjegyzőt, például adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés szeretnénk kötni, amit a közjegyző előtt szeretnénk megkötni. Ilyen például az, hogyha a közjegyzőnél jelenik meg az ügyfél, akkor mindenképpen látnia kell azon az épületen, amelyben a közjegyző irodája van, egy állami címert, tehát a magyar állam címerét kell látnia az épületnek a falán. Továbbá, hogyha az ügyfél teljesen szeretne megbizonyosodni arról, hogy valódi közjegyző, illetve valódi közjegyző helyettes jár el az ügyében, akkor elkérheti ennek a közjegyzőnek vagy közjegyző helyettesnek az ő közjegyzői vagy közjegyző helyettesi minőségét igazoló kamarai igazolványát is, amelyen rajta lesz a közjegyző vagy közjegyző helyettesnek a neve, illetve az, hogy melyik székhelyen működik. Amit még érdemes lehet szem előtt tartani, hogyha valakinek esetleg kételje támad a tekintetben, hogy valódi közjegyzőhöz fordul-e, valódi közjegyzőhöz irányította-e a másik szerződő fél őt vagy sem, hogy egyszerűen a Magyarországos Közjegyzői Kamara honlapján az úgynevezett közjegyző kereső menüpontra kattintva leellenőrzi, hogy megfelelnek-e a MOK honlapján szereplő adatok annak a közjegyzőnek az adataival, akit a másik fél számára megjelölt.
Nos, tehát azért ez nyilván hosszabb utánajárást követel meg. Általában talán, bár nem akarok általánosan következtetni, nem ennyire alaposak az ügyfelek?
Általában valóban nem ilyen alaposak az ügyfelek, bár azt is szeretném hozzátenni, hogy általában nincs is erre szükség, hiszen tömegesen nem kapunk olyan visszajelzéseket, hogy közjegyzők adataival ilyen módon visszaélnének. Én azt gondolom, hogy egy laikus ügyfél is, ha már csak ennyit megjegyez, hogyha közjegyzőnél kell megjelennie, akkor egy állami címet keressen az épületen, akkor én azt gondolom, hogy további ellenőrzésre nem is biztos, hogy szükség van, hiszen úgyis ott a körülmények az adott közjegyzői irodában olyanok lesznek, amiből ő tud következtetni majd arra, hogy ez egy valódi eljárás, vagy adott esetben kétségei támadnak efelől. De mondom még egyszer, ez tömegesen nem szokott előfordulni, azt semmiképpen nem szeretném, hogy az legyen az üzenete az én mondani valómnak, hogy innentől minden esetben le kell ellenőrizni minden adatát az adott közjegyzőnek, akihez fordulnak az ügyfelek.
Egy kicsit más, hogy egyébként a ügyintézés, az eljárások a közjegyzőségeknél hogyan alakulnak így a negyedik hullámban. Igen, magas számok vannak, gondolom azért szükség van az irodákban egyéb iránt óvintézkedésre, és talán az ügyfelek is ebből kifolyólag némiképp óvatosabbak, mint mondjuk akkor, amikor hát kevesebb az új fertőzött, és nem ennyire emelkedő számokról érkeznek híradások.
Valóban az ügyfelek részéről is tapasztalható, hogy a járványhelyzet súlyosbodásával ők maguk is egyébként jóval komolyabban veszik az óvintézkedéseket, de egyébként is az a helyzet a hatályos jogszabályok alapján, hogy az ügyfeleknek, hogyha a közjegyző hivatali helyiségébe térnek be, akkor az orrot és a szájat megfelelően eltakaró maszkot kell viselniük, illetve ahol erre lehetőség van, ott pedig készfertőtlenítőt, illetve egyéb fertőtlenítő szereket használhatnak. Ugyanis sajnos a közjegyzői eljárásoknak egy jelentős része olyan, ahol egyszerűen nem kikerülhető a személyes részvétel, az ügyfélnek muszáj megjelennie a közjegyzői irodában, hogyha az adott eljárást szeretné elintézni vagy befejezni. Ilyen esetekre viszont a megfelelő óvintézkedésekről mindig az adott közjegyzői iroda gondoskodik, mivel azonban a közjegyzői irodák jelentős része oly módon működik, hogy előre beosztja az ügyeket, így általában a közjegyzői irodákban nem tapasztalható az, hogy túl sok ügyfél jelenne meg egyszerre, túl sokan lennének egyszerre kis helyen, zárt helyen. Ilyen módon olyan információink sincsenek, hogy például a közjegyzői irodából tömeges megbetegedések fordultak volna elő, de azt gondolom, hogy nem árt hangsúlyozni, hogy természetesen a kialakult járványhelyzetet mindenkinek komolyan kell vennie, és a maszkkorlást is követni kell a jogszabályok szerint.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezető helyettesét hallották. A fél országra kiterjedő razziába fogott az adóhivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az ajándék és az édesség árusokat keresik fel. A részletekről Kis Péter András szóvivő nyilatkozott az Inforádiónak.
Ajándék és édességárusokat most az adventi vásárokon, kitelepüléseken, a karácsonyhoz köthető piacokon, illetve az ünnepekhez köthető szezonális termékeket, árusítókat, szolgáltatókat, vendéglátókat fognak most a kollégáim ellenőrizni. Ezek már el is indultak, egészen december közepén, december végéig tartanak ezek a kiemelt ellenőrzések most.
Mit ellenőriznek egészen pontosan? A áruk minőségét gondolom én a NÉBIK ellenőrzi, önök meg a számlaadást?
Nekünk inkább az adózási szabályok betartását kell figyelemmel kísérnünk. A szokásos ellenőrzés lesz most is, megnézzük, hogy a kereskedők, szolgáltatók átadják-e a számlát és nyugtát vevőiknek, az online pénztárgépet megfelelően használják-e, valamint, hogy a foglalkoztatás is szabályszerűen történik-e, magyarul, hogyha valaki alkalmazottat foglalkoztat, akkor annak a bejelentése megtörtént-e.
Jól értelmezem a szavait, hogy ezek szerint a karácsonyi vásárokon is kötelező az online pénztárgép használata?
Hogyha valaki olyan tevékenységet végez, ahol egyébként a rendelet előírja, hogy kötelező online pénztárgépet használni, akkor igen, azoknak a vállalkozásoknak, kereskedőknek kötelező.
Mindössze egy Csoki Mikulás akadt fent a fogyasztóvédelem ellenőrzésén a vizsgált 20 termék közül. A részleteket Baumantuka Nikoletta mondja el.
A Csoki Mikulásokkal megkezdődött az idei adventi időszak fogyasztóvédelmi ellenőrzés sorozata. Ezt mondta az Inforádiónak Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Keszthelyi Nikoletta beszélt arról is, hogy a szakemberek összesen 20 darab csokoládé Mikulást vizsgáltak. Azt nézték, hogy a címkén szereplő tájékoztatások megfelelőek-e.
Hogyha egy termékre a gyártó ráírja azt, hogy csokoládé, akkor olyan előírásoknak kell megfelelnie, hogy a csokoládé zsírtartalma vagy csak kakaóvajból áll, vagy pedig 5%-nál kevesebb egyéb zsírt tartalmaz. Ez általában seavaj vagy pálmaolaj szokott lenni, de erről is tájékoztatni kell a fogyasztót, hogy nem teljesen kizárólag kakaóvajból tevődik össze ez a csokoládé. Hogyha az 5% fölötti egyéb zsírt tartalmaz a termék, akkor viszont már nem lehet ráírni azt, hogy csokoládé, jellemzően bevonómasszaként látjuk a polcokon, vagy pedig éttáblaként. Ugye 17 tejcsoki és 3 éjcsoki vizsgálatára került sor, és ebből mindössze egy darab tejcsokoládénál talált kifogásolni valót a labor, ugyanis a laborvizsgálatok bebizonyították, hogy az adott tejcsokoládéban van kakaóvajtól eltérő növényi zsír, azonban ez nem volt feltüntetve a címkén, tehát emiatt a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás megindult.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint Magyarország Csoki Mikulás gyártásban nagy hatalomnak számít. A Magyar Édességgyártók Szövetségének kimutatása szerint ugyanis közel 250 vállalkozás foglalkozik édességgyártással. Erről a szövetség főtitkára Intődi Gábor beszélt az Inforádiónak.
Van is egy megye, egy város, Diósgyőr, ahol ezek legnagyobb számba készülnek már évtizedek óta. Olyan nagy számban, hogy nem csak a magyar piacot látják el onnan, hanem az egész világot, az összes kontinens, és ez évtizedekre visszamenőleg így van, ez egy nagyon hosszú és szép hagyomány. Egyébként emellett nagyon sok kisebb-nagyobb gyártó is gyárt itthon üreges figurát, mint Mikulást, ne szaladjunk el ennyire előre, de mint pedig nyuszit, mert csak azért is, mert a gyártók most már nyuszira készülnek fel a Mikulásokat, azokat sokkal korábban el kell kezdeni készíteni, hogy a decemberi időszakra legyen elég. Tehát a húsvét az a gyártóknál az a Mikulásról szól, a karácsony pedig már lassan-lassan a nyusziról.
Intődi Gábor hozzátette azt is, hogy egy évben nagyjából 8 millió csoki Mikulást vásárolnak Magyarországon 2 milliárd forint értékben.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.